Én elmondani. A mai igét vettem alapul, lehet, hogy olvastátok a Máté evangélium a 16. részéből, a 13. verstől a 20. versig. Ezt kaptam, amikor úgy készülődtem, ugye megnéztem a mára kijelölt lózungigét, és azt mondtam, hogy hát ezt olvassuk mi együtt, mert olyan kérdéseket feszeget, amelyek mindannyiunk számára fontosak. Tehát a Máté 16-13-tól egészen a 20. versig, amikor Jézus Cézária Filippi területére ért, megkérdezte tanítványait: kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak: némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük: hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt, és így felelt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki: boldog vagy, Simon, Júna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked: te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajtad. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz az a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz az a mennyekben is. Azután megparancsolt a tanítványainak: ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. Hát érdekes ez az ige szakasz, és érdekes az, ahogyan befejeződik itt, ugye, elhangzik a parancs: ne szóljatok senkinek róla. Mi pedig úgy jöttünk ide, hogy azt mondjuk, hogy az a feladatunk, hogy úton, útfélen mondjuk, hogy ő a Krisztus. És akkor melyik parancsnak engedelmeskedjünk? Mondjuk-e, vagy nem mondjuk? Itt a tanítványoknak megtiltja, hogy mondják. Aztán majd a továbbiak során rádöbbenhetünk, hogy miről is van itt szó. Kezdem az elejével. Cézária Filippiben vannak, tudjuk. Ha ránézünk a térképre, hogy Cézária Filippi az Samária fölött van, északra Samáriától, és Galileának a legészakibb pontja. És Cézária Filippi éppen a Hermon hegynek a lábánál van. Azon túl már ugye egy másik világ kezdődik. Tehát azt is mondhatnók, hogy legtávolabb vannak most Jeruzsálemtől. És tudjuk, hogy Krisztus Urunk a tanítványokkal együtt itt van Cézária Filippi környékén, és onnan ezt követően, a beszélgetés követően még olvasunk arról, hogy a megdicsőülés hegyére felmennek, valószínű, hogy a Hermon hegye ez, és utána aztán elindulnak le Jeruzsálem felé. És ekkor kérdezi meg, ott egészen távol Jeruzsálemtől, a nagyon fontos történésektől, ami ezt követően történnek, kérdezi meg, hogy kinek mondanak engemet az emberek. Ugye amikor olvastam, ugye nyomban az jutott eszembe, ami a napokban történt az egyházkerületi közgyűlésen, amikor a püspök úr azt mondta, hogy hát a történtek miatt én leteszem a mandátumomat, a püspöki tisztemet, és felajánlom a lemondásomat. És akkor persze a közgyűlés egyhangulag azt mondta, hogy nem fogadjuk el, és akkor Kató Béla ezt magyarázta, és azt mondta, hogy figyeljetek ide, azért kellett ezt megtennem, mert most háborúra készülődünk. És a tábornoknak tudnia kell, hogy kik állnak mögötte, hogy milyen emberekkel indul a harcba. Erre gondoltam, vajon amikor ezt a kérdést felteszi Krisztus Urunk, akkor ő maga is erre gondolt? Hogy lássuk csak, hogy milyen emberekkel van nekem dolgom? Nem tudta ő, hogy kik veszik körül? Nem ismerte a tanítványait? Hát gondolom, hogy neki nem ilyen emberi meggondolásból kellett ezt a kérdést feltennie, hogy kinek mondanak engemet az emberek, és kinek mondotok ti. A párbeszédek rendjén, hogyha figyelmesen megvizsgáljuk azokat, amelyeket az evangéliumok tárnak elénk, Krisztus Urunkat sosem harmadik, vagy negyedik, vagy nem tudom hányadik személy érdekelte, hanem ő mindig arra tekintett, és a párbeszédet azért a személyért kezdeményezte, és azokért, akik ott voltak, akikkel szóba elegyedett. Nem másokért, Mindig úgy szólította meg a mellette lévőket, akár a 12 éve vérfolyásos asszonyt is, akit előállított, pedig szeretett volna eltűnni a tömegben. Úgy irányította a beszélgetést, hogy akivel beszélgetett, az döbbenjen rá, hogy itt most rólad van szó. Nem rólam, nem is a világról, hogy általában, hanem te rólad. És nekünk is most így kell ezt a párbeszédet olvasnunk, hogy most ezúttal, mivel velünk beszélget a mi Urunk, és tőlünk kérdezi, hogy kinek mondanak engemet ebben a világban, akkor vegyük észre, hogy végül is oda akar elérni, hogy megkérdezzen, és te mit mondasz rólam? Hogy kinek mondják őt ebben a világban, az 2000 éve nem változott. Valami hasonló történik most is. Mert bárhol, hogyha érdeklődünk, hogy mi az embereknek, mi ennek a világnak a véleménye Jézus Krisztusról, akkor megtaláljuk ezt a négyféle választ, hogy hát ő az, ugye, Jeremiás, Illés, Keresztelő János, vagy egy a proféták közül. Mindenképpen ő az, aki Istennek egy különleges embere. Egy a kevés különleges kiválasztottak közül. De nem több. Egy a kevesek közül. Egy a rendkívülek közül. Ezt mondja a világ. Ezt mondják az emberek. És sokszor mi magunk is, bennünket is erre akarnak rávenni, hogy amikor Jézus Krisztusról van szó, akkor mi magunk is hasonlóan gondolkozzunk, hogy egy azok közül, akik különleges emberek, akik sokat tettek az emberiségért, akik rendkívüli tanítók voltak, de azért még ott van, ugye, ott van Buddha, ott van Mohamed, ott vannak a többi proféták, még vannak mások is hozzá hasonlók, és azok is az emberiségnek, ugye, a filozófia szellemtörténet, a vallástörténet szempontból kiemelkedő alakjai, tehát egy a kevesek közül. A kiemelkedőek közül, de nem több. És látjuk ebben a hatalmas nagy ökumenizmusban bizony sokszor még egymást is, tehát a keresztényt rá akarja venni arra, hogy ezt mondjuk, hogy Jézus Krisztus nem az egyetlen. Hogy azért a hegyre fel lehet menni jobbról is, balról is, előről is, hátulról is, hogy el lehet jutni a mennyek országába így is, úgy is. Nem az a fontos, hogy hogyan, hanem a fontos az, hogy lásd a célt, és akkor próbálkozzál. És valósítsd meg önmagadat, vagy Krisztus által, vagy Buddha által, vagy valamilyen más tanító által, gyer és kövess engemet is, sok Krisztus jelentkezik majd, mondja a mi Urunk, ugye lesznek hamis Krisztusok, akik azt mondják, hogy én vagyok az, gyertek és kövessetek engemet, de ti ne tegyétek. Tehát ezt mondja 2000 évvel ezelőtt az a tömeg, amelyik, vagyis az a közeg, amelyben Krisztus Urunk megmutatta magát, és látták a sok-sok csodát, látták a halottak feltámadását, a betegek meggyógyulását, és akkor ezt mondták, hogy valószínű, hogy egy azok közül. Keresztelő Jánost ugye a legnagyobbnak tartották, hiszen ő volt a legismertebb. Sokan még emlékeztek rá. Arra a Keresztelő Jánosra, akit Heródes kivégzett, és akkor azt mondták, hogy és ezt is várták a zsidók, hogy miután erőszakos halált halt, ugye feltámad, és megjelenik megint, csak akkor te az vagy, aki Keresztelő János volt. Ezt mondják. Te kinek mondod? Mert Krisztus Urunk, látjuk, hogy tudomásul veszi ezt, mit mond a tömeg, mit mondanak a többiek, mit mond a világ maga, de aztán tovább kérdez, és ti kinek mondotok engem? Péter válaszol. Ha arra gondolunk, hogy mi történt az egyház történelemben, ugye azt mondhatunk, bár ne tette volna. Bár válaszolt volna András, de akkor András lenne a bűnbak azért, ami a későbbiek során történt, mert Péter válaszol, ugye, de az igen magyarázók azt mondják, hogy ő úgy válaszolt, mint a 12 közül egy, tehát nem csak a saját véleményét mondja el, hanem a többiek is egyetértettek vele ebben. De egyébként ugye ezzel a hitvallással kapcsolatosan sokszor elhangzik, hogy ő mondta ki először, ezt te Ez nem így van, mert olvassuk az írásban, hogy, hogy Filip az, aki elsőként megfogalmazza, hogy ő az. Ő az. Sőt, ugye a samári asszony is, amikor elbeszélget vele, akkor utána megy a városba, és mondja, hogy gyertek, mert itt van az. Ugye, tehát ő is valamit megsejt abból a titokból, amit Krisztus Urunk a maga személyében kijelent. De Péter fogalmazza meg ezt, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek a fia. És aztán én nem szeretnék erről beszélni, ugye, hogy a pápaság intézményének ez lett, ez az ige rész lett az alapja is, és hogy hát Péterre épült fel az egész egyház. Én ezt másképpen értem, és el is mondom, hogy hogyan értem itt mindazt, ami történik. De elhangzik ez a kijelentés, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. És akkor nem csak a Máté 5-ben olvasunk a boldog mondásokról, hanem itt is van egy boldog mondás. Akár csak a János 21-ben, vagy 20-ban, ahol Tamással beszélt Krisztus Urunk, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. Hát ez is a boldog mondásokhoz tartozik, hogy boldog vagy te, Péter. Hát én erre hivatkozva mondtam azt, hogy az életem kétharmad részében tudom, hogy ki vagyok. Azért, mert jó 30-valány évvel ezelőtt egyszer csak nekem is kijelentetett az, hogy Jézus a Krisztus. Mert itt erről van szó. Péter nem a válaszokból, nem a világnak a viszonyulásából, nem az embereknek az elképzeléséből merített, hanem ajándékba kapta a kijelentést. És azért mondja Krisztus Urunk, hogy boldog vagy te. Mert nem önmagadtól mondod, nem a világból ismerted fel azt, amit mondasz, hanem az én atyám jelentette ki neked. Ajándékba kaptad ezt a felismerést. Az én életemben is így volt, ez ajándék. Nálad sem lehet másképp. Az értelmedet megfeszítheted. A lelkedet kiteheted. Ugye akkor sem fogsz tudni rájönni erre. Nem fogod tudni megérteni, felfogni, kikövetkeztetni, valamilyen módon kimatekozni, hogy kicsoda a Krisztus. Nem tudjuk. Ez ajándék. Ahogyan olvassuk, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig az Isten igéje által. Hitben megragadható igazság ez, amit kijelent Péter, és ezt nekünk kérnünk lehet, kérnünk kell. De önmagunkból nem fogjuk tudni, a körülményeinkből, az eseményekből nem fogjuk tudni kikövetkeztetni. Ezt kapnunk lehet, és a mi Urunk adja is. Mindannyiunknak adni akarja. És ajándékként elfogadhatjuk, hogy ő a Krisztus. Ő az, aki jön, hogy megszabadítson. Ki ez a nő, hallottuk az este, ugye, mintha az egésznek az előkészítése lett volna, úgy örventem is az igének, ki ez a nő, mit mondanak róla, mit gondolnak róla az emberek, és aztán jön a kérdés, hogy és te mit mondasz magadról? Te mit gondolsz magadról? Mert miközben Péter itt megfogalmazza, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, tulajdonképpen önmagáról beszél. Te vagy az, akire nekem szükségem van. Amikor a csodálatos halfogás megtörténik, akkor Péter azt mondja, távozz tőlem, Uram! Mert fél attól, hogy meglátja a maga bűnös természetét, meglátja a maga hitetlenségét, a maga kételkedését, és akkor azt mondja, távozz tőlem, Uram! Hát én olyan méltatlan vagyok, mert akkor még nem ismeri a Krisztust, és azt gondolja, hogy hát neki a szenthez semmi köze nem lehet, mert ennek az embernek a szentsége megégeti őt, és ki az, aki könyörül rajta, ki az, aki segít rajta. És amikor itt megfogalmaz, hogy te vagy a Krisztus, akkor nem azt mondja, hogy távozz tőlem, ugye, hanem önmagára nézve is, erre a világra nézve megfogalmazza, te vagy az, akire vár ez a világ, aki után sóhajtozik az ember, aki megváltja az Izraelt, aki megszabadítja a nyomorúságból az embert magát. Hát különösen olyankor válik erőteljessé ez a kérdés, hogy ki vagyok én, próbáltam szemléltet, amikor bajban vagyunk. Amikor már a feleség sem mond jót. Amikor a presbiterek sem, a mellettünk lévő embertársaink mondanak ilyet is, olyat is. Amikor megrodjan az egészségünk. akkor előtör ez a kérdés, hogy ki vagyok én, és felismerjük az esendőségünket, a gyengeségünket. Felismerjük azt, hogy magunkra maradunk. Hiába van nagy családunk, mert magunkra vagyunk. Hiába vannak sokan körülöttünk. Hiába zajos ez a világ, mert a békétlenségünket, hiába színes ez a világ, a békétlenségünket nem tudja elvenni. És jó az, hogyha akkor ajándékba kapjuk. Hogyha akkor már a miénk ez a hitvallás, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Te vagy a megígért szabadító és mesiás, és én hiszem, hogy reád van nekem szükségem. Boldog vagy te. Boldog vagy te, hogy tudod. Boldog vagy akkor, hogyha a jóban és a rosszban, a melegben és a hidegben, a siker és a kudarc tömkelegében tudod ezt. Kijelentetett neked ez, hogy én vagyok a Krisztus, a szabadító. És akkor olvasom tovább az ígéretet, én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta, neked adom a mennyek országának kulcsait. Hát kérdezhetjük ugye, hogy miképpen kell nekünk, miképpen lehet nekünk ezt értenünk. Valóban arról van szó, hogy itt most Péter, mint az egyháznak az alapja, Krisztus által kinevezést nyer, és valóban az egyház csak a péteri vonalon értendő, és így történik az utódlás, hogy akinek Péter átadta, és az utána következő az a földi egyháznak a látható feje. Tehát erről van szó, erre nézve kap megbízást. Hogyha a görög szöveget megnézzük, egyébként ez a beszéd nem görögül hangzott el. Ez az egyik. Hanem arám nyelven beszélgetett Krisztus Urunk Péterrel, és a tanítványokkal, és a többiekkel. Tehát nem görögül hangzott el, de ha a görög szöveget vesszük alapul, akkor a Péter név az a Petros, ugye, és a kőszikla az a Petra. Tehát a Petros és a Petra. A Petros az hinnemű, ugye, az általában férfit jelöl, a Petra az nőnemű. Tehát semmiképpen sem lehet összetéveszteni a kettőt, összemosni. Ugyanaz a szó áll itt, valószínű, hogy arámban nem ugyanaz a szó volt itt. Tehát nem ugyanazt a szót használta, mert a Petros az kövecskét jelent. Tehát egy pici követ, ami akár egy hatalmas sziklából, vagy egy nagyobb kőtömbből lepattant, leválott. Tehát a Petros az kövecskét jelent. A Petra pedig az a kőtömböt, a hatalmas sziklát jelenti. Ugye nem egy kövecskét, nem egy darabocskát annak, hanem az egész sziklát, mint olyan. És itt ez a két kifejezés áll, és nyilván ugye, hogy nagyon meg kell erőszakolnunk nekünk a szöveget ahhoz, hogy mindkét kifejezés alatt ugye Pétert értsünk, hogy itt Péterről van szó, hogy te vagy Péter, és te vagy a kőszikla is. De nem is engedi ezt az értelmezést maga a Szentírás sem. Hiszen sehol nem olvasunk arról, hogy emberre nézve, akár tanítványra, vagy akár prófétára nézve az írás azt mondaná, hogy te vagy a kőszikla. Mert nem mondja azt. Ha mégis mondja, akkor ugye kimondottan a messiásra, Krisztusra utal, hogy ő a kőszikla. Ő a szegeletkő, amely adatik, amelyet a világ nem önmagából termel ki, nem egyszerűen valamilyen módon megtalál a világ, hanem adatik az Istentől. Isten lerakja ezt a sarokkövet, és erre építi fel aztán az ő egyházát. Tehát nyilván, hogy a kőszikla az maga Krisztus. Maga Krisztus, és nem Péter. És amikor itt elhangzik, hogy te Petrosz vagy, te a kövecske vagy. És én erre a kősziklára építem fel az én egyházamat, akkor nekünk ezt értelmeznünk kell, és én ezt úgy értem, hogy sokan azt mondják, hogy itt a kőszikla az a hitvallás. Hogy amire Krisztus Urunk felépíti az ő egyházát, az a hitvallás, ami elhangzott, szeretettel köszöntünk benneteket. Péternek ez a hitvallása, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, és akkor, hogy erre épül fel Péternek erre a hitvallására, és ahol ez a hitvallás elhangzik, ugye, ott megvan az egyház, és ott erősödik, és ott épül az egyház. Na de gondoljunk csak arra, hogy a Krisztus Urunk erre a hitvallásra akarja felépíteni az ő egyházát, akkor a Kajafás udvarában mit kezdünk a másik Péterre, Péternek az ottani hitvallásával? Hát hogy van ez? Péter itt azt mondja, te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia, és Kajafás udvarában megkérdezik, hogy na most Péter, tegyél vallást a hitedről, és Péter azt mondja, nem is láttam, nem is ismerem, semmi közünk nincsen egymáshoz. Tehát akkor erre az emberi produkcióra, megnyilvánulásra fel lehet építeni az egyházat. Mert sokszor mi is azt gondoljuk, hogy mondjuk csak a Krisztust, ugye, mert említettem is, hogy feladatunknak tekintjük, hogy mi úton és útfélen szóljunk róla. Itt azt mondja a tanítványának, hallgassatok. Semmit nem mondjatok. Tehát nyilván, hogy nem a hitvallásra építi fel. Nagyon fontos a hitvallás. Nagyon fontos az, hogy higgyünk, és hogy megvalljuk a hitünket. De ne gondoljuk azt, hogy az Isten erre az emberi teljesítményre fogja felépíteni. Mert hol hozzuk ezt, hol nem hozzuk. Itt gyaluban nagyon könnyű. És hozzuk, mindenki hozza ugye a maga formáját, a maga hívő szövegét is. De aztán, ha kimegyünk az utcára, hogyha olyan élethelyzetbe kerülünk, akkor mintha nem lennénk ennyire formában. És akkor erre kellene az Istennek felépíteni az egyházát? Tehát ettől függ, hogy hozom vagy nem hozom, és akkor van vagy nincs. Ugye hát nyilván, hogy nem erről van szó. Tehát amikor azt mondja, hogy erre a kősziklára építem fel, akkor arra gondolok, amire gondolhatunk, ugye, hogyha kijelentedik nekünk, hogy itt Krisztus Urunk önmagára utal, és arra, ami Péter életében is történik, hogy te azért vagy boldog, nem mert a képességeit téged mások fölé emelnek. Nem minthogyha a heves természeted téged arra érdemesítene, hogy te ezt tudjad, hanem te boldog vagy azért, mert az én atyám jelentette ki neked. Kijelentést kaptál. És ezért vagy boldog. És ezért tudod ezt mondani. És én erre építem fel az egyházamat. Mert az én atyám az az Isten, aki kijelenti magát. Aki látja ugyan, hogy mit gondoltok, mit mondotok, és látja ugyan, hogy sokszor meg is tagadtok engemet, de aki újra és újra szerét ejti annak, hogy kijelentse magát. És én erre építem. Az Atya kijelentő szeretetére, az Atya kijelentő igéjére alapozom az egyházat. És tudjuk, János gyönyörűen megfogalmazza, hogy az ige testé lett és lakozott közöttünk, mert az atyának a kijelentése ő maga, a Krisztus. Ezért mondja a farizeusoknak és a szadduceusoknak, az írástudóknak, hogy ti bújjátok az írásokat, és olvassátok reggeltől estig, és azt gondoljátok, hogy benne van az életetek, és nincsen. Olvashatod reggeltől estig a Szentírást, azt gondol, hogy ott van az élet, és nincsen. És nem akartok rám hallgatni, nem akartok engem követni, ezt mondja az írástudóknak. Olvasod, de nem akarsz engem követni. Nem akarod a velem való közösséget, nem akarod a kapcsolatot velem. Te valamit az értelmednek szeretnél megragadni. Valamilyen intellektuális élményt keresel, és azt szeretnéd, ugye, hogy jártas légy a törvényekben, a különféle ceremóniákban, a magatartás formákat próbálod elsajátítani, de velem nem akarsz közösséget. És nincs akkor élet ebben. Az ige olvasásban sincs önmagában élet, hanem Krisztus teszi élővé az igét. A törvénynek az értelmét, mindenféle szertartásnak a létjogosultságát ő adja meg, és a vele való közösségben van életünk. Boldog vagy te, mert kijelentette neked az Atya. Kijelentéssé vált Krisztus Urunk számára, számukra. És nekünk is ez adatik most. Önmagát közli velünk a mi Istenünk. Nem valamit akar nekünk adni. Nem valamit szeretne javítani az életünkön. Mert sokszor mi csak ennyit várunk el tőle. Uram, egyedül vagyok. Hát légy a társaságom, hogy ne érezzem magamat egyedül. És aztán, hogyha majd egy kicsit jobban leszek, és nem érzem magam egyedül, akkor mehetsz tovább. Vagy most annyira szorít ugye ez a, az a nincs telenség, nincs elég pénzem, uram, hát csináld meg, hogy megszűnjön, és akkor megszűnik, és akkor mondjuk, hogy köszönöm szépen, mehetsz tovább, ugye? Hát sokszor ennyit várunk el tőle, hogy a pillanatnyi közérzetünkön segítsen. A nyomorúságainkból kihúzzon, és ugye ez megtörtént, akkor le is út, fel is út, ugye? Akkor most már ezután tudok boldogulni magamtól, egymagam is. Sokszor tehát, mint egy ilyen automatát próbáljuk használni, ugye akár az imádságainkon is bedobjuk, és már is jön a Coca-Cola, meg a chips, vagy a mit tudom én mi, ugye, és nem közösségre vágyunk, nem arra, hogy velünk legyen, pedig ő ezt ígéri, hogy én íme minden nap veletek leszek a világ végezetéig, és ő azt akarja, hogy ilyen közösségben legyünk. Igen, ezt ígéri, hogy erre a kősziklára, az atyától való kijelentésre építés, ahol megszólal az Isten, függetlenül attól, hogy milyen állapotban vagyunk, és ahol megszólít bennünket a mi Urunk, és eljut hozzánk, ott épül az ő országa. Ezért hirdet így meg a mi Urunk, hogy az első nyilvános fellépésekor, hogy elközelített hozzátok az Istennek országa, térjetek meg, és éljetek az Isten gyermekeiként. Hát én ennek örvendek. Ezért tudom, hogy ki vagyok, mert megszólított engem az Uram, és nem azért, mert valamit felmutathattam volna, nem azért, mert nyomorultabb voltam másoknál, bár nyomorúságban voltam, nem azért, mert valamilyen érdemem lett volna, hanem egyszerűen, mert szeret, és én ezt elhittem. Én hiszem. Én hiszem, már több évtizede, hogy engem szeret az én Uram, hogy mindenben a javamat szolgálja. Én nem kételkedem afelől, hogy akár betegség által, sikertelenség által, valamilyen támadás, vagy akármilyen esemény által, ő a javamat szolgálja. Én nem kételkedem abban, hogy nem feledkezik meg rólam. Én rábíztam magamat, rábízom a családomat, rábízom a gyerekeimet, és titeket is, és a kérésem csak az, hogy Uram, jelents ki magad mindannyiunknak. A gyerekeimnek is ezt mondom, sosem vagytok magatokra, mert olyan Istenetek van, aki meg akar jelenni az életetekben, ott, ahol vagytok. Én nem tudok ott lenni, én nem tudlak szemmel tartani, de tudom és hiszem azt az Isten, aki szemmel tart benneteket, és ott tud lenni bárhol, és hogyha ti ezt elfogadjátok, akkor boldogok vagytok, akkor békességetek van, akkor nincs okotok az aggodalmaskodásra. Hát ő a Krisztus, az élő Istenek fia. Én ezt kívánom mindannyiunknak, hogy a mi szívünkben az ő kijelentésére ez a válasz, a kérdést, hogy kinek mondhatok engem, ez a válasz fogalmazódjon meg, hogy ő az egyetlen. Nem egy a kevesek vagy a sokak közül, hanem ő az egyetlen. Mert Istennek fia, örök természet szerint való fia csak egy van, és ez Jézus Krisztus. És ő érte, kegyelemből fogadtattunk mi is az Isten gyermekeivé, akik természetünk szerint nem azok vagyunk, de most már mégis Isten fiakként, lányokként élhetjük az életünket. Péter ezt mondja el, mert kijelentett neki, te vagy az egyetlen. Mi is mondjuk ezt, hogy nem egy a sok közül, nem egy út a számtalan közül, hanem ő az út, az igazság és az élet. És aki hozzámegy, az bizony nem veti ki. Ámen. Uram, örvend az én szívem neked, mert hiszem, hogy amit ígértél, az úgy igaz, hogy itt vagy most velem, velünk. Itt vagy ebben a közösségben, ahol többen is vagyunk, kettőnél vagy háromnál. Légy áldott azért, hogy te önmagadat közlő, kijelentő Úr vagy. Nem hagyod ezt a világot a maga keserűségében, békétlenségében. Nem hagyod a mi életünket, Urunk, hogy nélküled maradjon. Áldalak és magasztallak ezért az irgalmas, lehajló, szabadító, megváltó kegyelemért, szeretetért. Az a vágyam, Uram, hogy az itt lévők életében jelens ki magad. hogy senkiben ne maradjon kételj, vagy akár hitetlenség, bizalmatlanság irántad, hanem kiki a kérdésre, hogy és te kinek mondasz engem, el tudja mondani ezeket a szavakat, és hinni tudja, az életével megragadja, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Te vagy az egyetlen. Te vagy az, akire ennek a világnak szüksége van. Akire nekünk szükségünk van, és aki nélkül semmit sem ér az életünk, és értelmetlen büntetés a halálunk. Légy irgalmas hozzánk, és a te jelenlétedben, Urunk, gazdagon ajándékozz meg minket, nem valamivel, hanem önmagaddal, most is. Amen.
Mi atyánk, aki a
mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert kér az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Még egy adventi éneket énekelhetünk.